Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Június végén robbant az átigazolási bomba, Szoboszlai Dominik a Liverpoolhoz szerződött a Lipcsétől. Hát sokan elemezgették, talán nagyon-nagyon sokan elemezgették már ezt a transfert, ami 70 millió euró, ez nem csak a magyar futball tekintetében egy egészen elképesztő rekord, hanem európai átigazolási tekintetben is azért előkelő helyen áll. Például, hogyha csak a Liverpool átigazolásait nézzük historikusan, akkor a harmadik legdrágább szerzemény Szoboszlai, Virgil van Dijk és Darwin Núñez után, és mi is most a szoboszlai transferről fogunk elsőként beszélgetni. Itt van velünk a telefonvonalban Éles Dénes, marketing szakértő. Szervusz, üdvözöllek a műsorban!
Szervusz, köszönöm a meghívást!
Azt nagyjából lehetett tudni Szoboszlai Lipcsés szerződése alapján, hogy június 30-áig egy klub, amely letesz 70 millió eurót Szoboszlaiért, az viheti is a magyar játékost. Elképzelhető, hogyha ez nem történt volna meg, akkor a Lipcse csak még nagyobb összegért vált volna meg Szoboszlaitól. Összességében tényleg látva az európai átigazolási díjakat, mennyire tűnik reálisnak, és elsősorban miért fizetett 70 millió eurót a Liverpool a véleményed szerint Szoboszlaiért?
Ha azt nézzük, hogy a Covid után kezd így magára találni az átigazolási piac, kezd beindulni, akkor nem tűnik ez az összeg olyan őrült magasnak. Azért merem ezt mondani, mert Dominik nem csak a magyar futballrajongók, vagy a német osztrák futballrajongók számára volt most egy elsődleges kérdés, hanem igenis ő európai szinten most egy abszolút topik volt az ilyen klubok között. Az ő értékét igazából a saját kvalitásán túl meghatározza az, hogy honnan jött. Nagyon sokat számít alatban az, hogy valaki a Red Bull iskolából érkezik, mert már tele van Európa azokkal a, mondhatjuk már nyugodtan, hogy sztárjátékosokkal, akik a nem is olyan régen, szűk 10 évvel ezelőtt elindult Salzburgi Akadémiáról kerültek ki.
És hát feltételezem, ott van a fiatalsága, a kora is, és a benne rejlő potenciál még.
Abszolút, abszolút. Igen, ami pedig specifikusan még az előző kérdésedre ezt nem válaszoltam meg, és ezzel összefügg, hogy ugye az ő értékét az is meghatározza, hogy egy adott csapatnak a játékrendszerébe, a filozófiájába, a vágyott, a játszott stratégiájába, futball stratégiájába hogyan illeszkedik bele, és ebből a szempontból szerintem a Liverpool egy nagyon jó üzletet csinált, és én nagyon bízom benne, hogy meg is állja a helyét, illetve a nagyon komoly elvárásoknak is meg tud felelni Szoboszlai.
Erről még mindjárt beszélgetünk, hogy hol lehet Szoboszlai helye a Liverpool csapatában. Ugye Jürgen Klopp a tavalyi szezonban ezt a 4-3-3-as verziót preferálta, ugye a 3 támadóval, 3 középpályással, amiben Fabinho helye mondhatjuk, hogy talán jövőre is szinte biztos lesz a középpálya védekező centrumában, de most még először arról, hogy amiket elmondtál az alapján, nekem azt tűnik ki, hogy amennyiben június 30-áig nem fizették volna ki Dominikért ezt az összeget, akkor a Lipcse csak biztos, hogy még nagyobb összegért vált volna meg tőle.
Igen, itt ennek az úgynevezett védőárnak az az ismérve, hogy aki leteszi ezt az összeget az adott időintervallumon belül, az és a játékossal meg tud egyezni, az viheti a játékos, tehát itt nincsen olyan klauzula, ami ezt felülbírálja. Viszont attól függetlenül, hogy nagyon korrekten nyilatkoztak, mert többeket is megkérdeztek a Lipcsénél Dominikról, vagy a távozásáról, tehát nagyon korrekten nyilatkoztak róla, illetve az egész transferről. Nyilvánvaló, hogy már az is benne van a pakliba, hogy még többet kértek volna érte, amit valószínűleg nem biztos, hogy kifizetett volna érte egy másik klub, de de ugye ez most már csak találgatás szerencsére.
Ugye Szoboszlai Dominiknek az ügynöke, menedzsere is elmondta, hogy gyakorlatilag a tárgyalások élesbe fordulása után tényleg néhány napra megkötötték ezt az üzletet, ugye nyilvánvalóan itt a szerződéses paraméterek és az a kivásárlási ár közrejátszott abban, hogy felgyorsulhattak az események a végén. Ugye nagyon sokáig a Newcastle United-et pletykálták Dominik kapcsán, egy másik Premier League csapatot. Hogyha megnézzük a két együttest, Newcastle-Liverpool, de talán akkor most mégiscsak a konkrétumra, a Liverpoolra fókuszáljunk, miben más elsősorban a két csapat játéka, és illeszkedhet-e Szoboszlai játéka a Liverpool felfogásához? Ugye már utaltam nagyjából a Klopp által preferált felfogásra, játékstílusra, szerkezetre. Ebben hol lehet elképzelni ugye a magyar támadó középpályást?
Megengeded, akkor egy mondattal azért kitérnék a két klub közti választásra. Szerintem a menedzserei és menedzseri roda, a menedzsere édesapja is nyilván ebben komoly szerepet játszott. Jól döntöttek, ugye a Newcastle-i projekt az alakulóban van, annak az egész klub filozófiának és játékrendszernek, vagy játék stratégiának még nagyon az elején, a kidolgozásnak még nagyon az elején járnak. Ugye új tulajdonos, sok pénz, de az ott még nem egy kiforrott dolog. Ellentétben a Liverpool-al, ahol tudják, hogy mire számíthatnak, és a Liverpool és Klopp nagyon szerette volna Szoboszlai Dominiket, aminél azért komolyabb hívószó szerintem nagyon kevés van a futball világában. A sportszakmai részét szerintem még lehet egy kicsit korai pedzegetni, mert ugye sok idő van még arra, hogy a Liverpool erősítsen, de meghatározza Dominik szerepét a vele együtt, mondhatjuk így, hogy vele együtt érkező McAllister, aki szintén egy kreatív, izgalmas játékos, és az már abszolút így Klopp, hogy is mondjam, csak filozófiáján, vagy stratégiáján, vagy edzői húzásán múlik, hogy igazából őket akár együtt, egymás mellett, vagy valamilyen más berendezésben használja. Dominik egy nagyon jó képzett játékos, és itt nem csak az akadémiai képzettségre, előkészületekre gondolok, amit ő megkapott a hosszú évek alatt, hanem arra is, hogy több helyen bevethető a pályán, tehát hogy otthonosan mozog, és változott is valamennyire ugye a pozíciója az évek során.
Dominik a Liverpoolnak adott interjúban azért annyit elárult, hogy ugye őt 8-as pozícióban a bal és a jobb oldalon is használhatja majd Klopp, szóval amúgy abszolút én is látom a helyét, teljesen laikusként ebben a csapatban. Ugyanakkor nézzük meg azt is, hogy sokan felvetik a Premier League kapcsán azt az eszeveszett fizikalitást, tempót, ami jellemzi az angol bajnokságot. De ettől meg lehet, hogy azért nem kell félteni Szoboszlai Dominikot, vagy a Klopp féle gegenpressingtől, mert hogy ahogy arra te is utaltál, a Red Bull iskolából érkezik, amelynek a filozófiája azért meglehetősen hasonlít, és talán erre utal az is, hogy tényleg nagyon sok Red Bull iskolából kikerült játékost igazolt már korábban a Liverpool, Naby Keita, Konaté, Minamino, és van mondjuk Haaland, a Manchester City világklasszis norvég támadója is ebből a rendszerből érkezett a Premier League-be. Szóval tempó, iram tekintetében te bármennyire is félted-e Szoboszlait?
Semmiképpen. Az az igazság, hogy én szerintem neki a mentális nyomást kell elviselnie, ami egy ilyen sztárcsapatnál egész más, mint egy hasonlóan profi, de kevésbé népszerű csapatnál. Ez sok sportágban sok játékos, sőt edző is elismerte, hogy bizonyos szintű figyelem, állandó pezsgés, állandó kérdések, állandó megfelelési kényszer, az nem való mindenkinek. Ne abban bízom, hogy Dominik ezt bírni fogja, mert szerintem a futball szakmai alapjai, az ő képzése, akár most gondoljunk olyasmire, ami általános modern foci elvárás, hogy fejben és lábban irtózatosan gyorsan tudjon reagálni, dönteni a játékos. Ez a Red Bull Akadémia egyik ilyen alap pillére. Tehát ez például az ő képzési rendszerüknek egy teljesen alap része. Ilyenek a sprintek is például, tehát hogy robbanékonyak, ugye ebbe beletartozik, igazából is mondhatnám, hogy a robbanékonyság fejlesztés, és ugye ez a döntéshozatali gyorsaság. Tehát ezekkel a Premier League-ben szerintem nagyon jól lehet operálni, és látszik is a korábbi, úgymond iskolatársai példáján. A fizikalitást az ő szerepkörében nem érzem már annyira dominánsnak, tehát már a Premier League-ből is a foci átalakulásával kezdenek egy kicsit, vagy nem is kicsit, hanem kezdenek kikopni az ilyen durvább, lassabb védők, akiktől esetleg félni kell.
Többször szóba került az akadémia meg a képzés kifejezés. Szerinted érdemes-e ezen átigazolás kapcsán ellamentálni ahhoz, van azért ezzel kapcsolatban is diskurzus vagy vita, hogy mennyire tekinthető a magyar utánpótlás képzés fejlődésének, sikerének az, hogy akár Szoboszlai is ide juthatott, vagy nem is konkrétan csak Szoboszlai, hanem megnézve mondjuk Szoboszlai kortársait, akik szintén piacképesek lehetnek. Kerkez Milosra gondolok, mondjuk elsősorban, itt van azért Szalai Attila is, meg talán Salai Rolandot is említhetjük, szóval mennyire érdemes beszélni itt a magyar utánpótlás fejlődéséről, fejlődött-e egyáltalán 2016 óta nagyjából, azóta mondjuk, hogy a magyar férfi futball válogatott szép ívet rajzol le, ugye az első, hosszú idő utáni első EB-szerep óta.
Szoboszlai Dominik kapcsán nem érdemes a hazai képzésről, akadémiai szintű képzésről beszélni. Az ő utánpótlás műhelye, ugye az első klubja az édesapja által fémjelzett egyesület volt, ahol ő nyilvánvalóan nagyon jó alapokat kapott. Ezt nem csak az ő elmondása alapján, hanem onnan is tudjuk, hogy ugye ebből az egyesületből is kikerült már rajta kívül is több válogatott, illetve válogatott kerettag játékos. Viszont ugye ő 16-ban, ha jól emlékszem, akkor igen 7 évvel ezelőtt került Salzburgba, és ott kapta meg azt a tudást, ami a magyar válogatottat is segíti az ő személyében, vagy az ő játék, akkor a hazai akadémiai képzésnek a nemzetközi megítélése az sajnos nincsen azon a szinten, közel sincsen azon a szinten, ahol Európa elit akadémiairól beszélünk, és maga az akadémiai képzés sem szuperál sajnos olyan üzleti jellegű eredményekkel, mint mondjuk a környező országok utánpótlásai. Sok szakemberrel beszélgettem az elmúlt évek során szakmai fórumokon, egyéb helyszíneken. Többször előkerült az a kérdés, hogy tartanak-e a magyar játékosok leigazolásától, szerepeltetésétől, és aki az udvarias válasznál egy kicsit jobban belement, az azt mondta, hogy a mentális részével érzik azt, hogy gond van. Tapasztalatból vagy hallomásból sajnos ugye ez egy elég, mind a két irányból egy elég komoly probléma. Dominik és akár Kerkez esetleges olaszországi szerződése, sztárcsapatba történő szerződése, ez így pontos. Nagyon sokat segíthetne lebontani ezeket a gátakat, mert a válogatott játéka, a válogatott szereplése, az abszolút feljogosítaná az ott keretben játszó játékosokat arra, hogy valamelyik topligában megállják a helyüket. Én hiszem, hogy megállnák a helyüket. Tehát ez a legbosszantóbb ebben az egészben.
Ugye ez nagyon érdekes, amit elmondtál, mert attól, hogy lesz néhány játékosunk topligában, attól még ugye maga az akadémiai képzés itt Magyarországon nem lesz jobb. Ami változhat, hogy nagyobb bátorsággal nyúlnak hozzá ebből az akadémiai rendszerből kikerülő játékosokhoz.
Igen, azt, nem tettem hozzá, és ez fontos, hogy most erre ki tudunk térni, hogy nem hiszem, nem gondolom, hogy azok az edzők, akik a hazai utánpótlás képzésben és azok közül is a kiemelt korosztályokkal foglalkoznak, hogy azok ne tudnák azt a színvonalat megadni, ami, hogyha tényleg nagyon szerények akarunk lenni, akkor egy belépő szintet adnának egy nyugati első osztályú szerepléshez. Tehát én nem hiszem, hogy ez ne lenne meg, mert azokon a játékosokon, akik akár Kispestről, vagy Felcsútról, vagy bármelyik másik akadémiáról a válogatottig eljutottak, de azokban én igenis látom ezt a minőséget.
Viszont itt a mentális oldalhoz hozzácsatlakozva, szerintem, és most ismételten laikusként vetek fel egy gondolatot, az a mentális harcedzettséget javítja, hogyha fiatalon valaki elkerül távol a szülőktől külföldre. Tehát nem azt mondom, hogy ez mennyire irigylésre méltó helyzet, csak azt mondom, hogy az nagyon megedzi mentálisan az adott játékost. Pláne ugye ehhez még hozzávehetjük, hogyha egy minőségibb külföldi képzésben részesül, mint amit Magyarországon kaphat. Szóval hogyan látod, ez mennyire a legüdvözítőbb séma jelenleg, hogy Magyarországon elindul a képzése, és aztán külföldön valahol folytatódik?
Ezzel a világon semmi gond nincsen, és ezt nem én mondom, mint a sportág, mondjuk úgy, hogy valamilyen szinten szakértője, de annak az üzleti oldalának az igazán jól ismerője, hanem azt az akadémiák vezetői és az akadémiai edzők is megerősítik, hogy ezzel nincsen probléma. Tehát, hogyha akár csak a preakadémiai képzést, ami most a 14-15 év alattiakat jelöli per pillanat, hogyha annak a fontosságára nagyobb hangsúlyt fektetünk, ez ha jól tudom, akkor egyébként egy ilyen utánpótlás stratégiai irányvonal is most nem csak Magyarországon, hanem így Közép-Európa szerte, akkor ez egy teljesen normális dolog. Itt igazából a hozzáadott érték a fontos, tehát hogy olyan alapokat tudjon adni bármelyik magyar akadémia, ami egy komoly nyugati akadémián elég ahhoz, hogy ott fel tudja venni a versenyt. Elég ahhoz, hogy oda bekerüljön egy játékos, és ott még jobbá tudjon válni.
Nagyon elszaladt az időnk, pedig még szerettem volna egyéb átigazolási hírekről, fejleményekről, jelenségekről is beszélgetni veled, úgyhogy tegettem az utolsó 2 percben visszacsatolnék egy korábbi félmondatodhoz. Azt mondtad, hogy azért a Covid után kezd helyreállni, észhez térni a futball átigazolási piac. Hogyha megnézzük az idei nyári eddigi transfereket, akkor 100 millió euróért Jude Bellingham kelt el a legdrágábban a Real Madridhoz, és Szoboszlaival egyenértékű az átigazolási díjat, illetően Kai Havertz, és azt hiszem Tonali is 70 millió euróért ment át a Newcastle-höz. Szóval így megnézve az árakat, talán a transfer csúcsok alacsonyabbak, mint a Covid előtt voltak, de szélesebb körben mégiscsak azt látjuk, hogy repkednek a 100 millió körüli összegek. Tehát itt ezt a talpraállást az átigazolási díjakban te pontosan mire értetted? És mondjuk még ugye benne van a csőben egy Harry Kane transfer, az ki tudja, meddig fog elfutni.
Arra céloztam, hogy nem csak az átigazolási költekezésre, hanem természetesen ugye a kluboknak a teljes gazdasági életére óriási negatív hatással volt a Covid és a mérkőzésnapi bevételeknek a kvázi megszűnése. És mire ez helyreáll, mire helyre billen, azok évek. És szerencsére már túl vagyunk annyi ideje a világjárványon, hogy most látom azt, hogy ha még nem is azon az ütemben, vagy nem is abban az ütemben, nem is onnan folytatódik a cserebere, ahol abba maradt 3 évvel ezelőtt, vagy 3,5 évvel ezelőtt, de közelítünk. Tehát, hogy így helyére kerülnek a dolgok, újra jönnek a bevételek, természetesen a tévés jogdíjak, streaming, mérkőzésnapi bevételek, jegyárak, minden több a pénz a labdarúgásban évről évre, és ez természetesen hatással van arra, hogy költeni is tudnak a csapatok.
az európai csapatok, és akkor még nem beszéltünk a szaudi csapatokról, amelyek aztán tényleg úgy tűnik, hogy a világ minden pénzügyi lehetőségével rendelkezésre állnak, és kannibalizálják az európai piacot, és nem csak a kiöregedő félben lévő pályafutásuk, alkonyán lévő játékosokat igazolják le, hanem jóval fiatalabb, még európai topklubokban is ígéretes szezonok előtt álló játékosokat. Egy-két gondolat erről a szaudi térnyerésről még belefér. Hogyan látod a helyzetet?
Érdekes a dolog, nehezen hasonlítható bármelyik másik előző ilyen jellegű projekthez, Kínára gondolok elsősorban. Az Egyesült Államokkal semmiképp nem hasonlítanám össze, mert az egy 20 éve, lassan 30 éve tartó lassú építkezés, ami kezd beérni, vagy talán már be is ért, attól függ, hogy honnan nézzük, hogy mi volt a cél. Tehát házas meccsek, sikeres klubokat működtető cégek alkotják. A szaudi projektben egy kicsit félelmetes ez a tőke mennyiség. Az ambíciójuk az teljesen egyértelmű, de azt gondolom, hogy még hosszú évekre van szükség ahhoz, hogy az a bajnokság színvonalában, sportszakmai színvonalában egy olyan szintet megüssön, ahova, hogy is mondjam, csak futball szurkolói szemmel nem ciki szerződni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, még nagyon sok kérdés maradt bennem, meg gondolom benned is sok gondolat, akár ezzel kapcsolatban is, úgyhogy remélem egy legközelebbi adásban majd beszélgetünk. Éles Dénes marketing szakértő volt a Sportérték vendége. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm én is.
A hallgatóknak pedig köszönöm az eddigi figyelmet, de maradjanak velünk, hiszen a hírek után jövünk vissza a Sportérték második részével.